Kedves gyülekezet, kedves testvérek, advent első vasárnapján Isten tiszteletünk alapigéjeként az útmutatóban a mai vasárnapra kijelölt igét olvasom a Zakariás könyvéből a 9. fejezetnek a 9. verséből. Ezt fönnállva hallgassuk meg. Tehát Zakariás próféta könyvének 9. fejezetének a 9. verséből a második mondat részt, vagy második mondatot olvasom, amely így szól. Íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő. Eddig olvasom az igét. Érkezik a te királyod. Ez az advent vasárnapjának az üzenete, amit útmutatónk kiírt nekünk, és én elgondolkoztam azon, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy hogyan kell várni egy királyt. Én azt hiszem, hogy hát kevesen vagyunk azok, akik királyokkal szoktunk találkozni. Egyrészt nagyon kevés is a király már ebben a világban, és hát nagyon messze vagyunk attól, ami Izrael életében és abban az időben királyokként jelen voltak, és tudták azt, hogy mit is kell tenni egy király jelenlétében, és hogyan is kell őket várni. Én 1993-ban, amikor Magyarországon járt Erzsébet királynő, most egy kicsit elbizonytalanodtam, talán úgy emlékszem második Erzsébet, de már ebben sem vagyok olyan biztos, és Magyarországon járt a királynő, és én akkor még teológusként hajléktalan szállón dolgoztam Budapesten, és ennek a királynőnek, vagy hát az Erzsébet királynőnek, a királynőnek, aki Nagy-Britanniának a uralkodója, és Magyarországon járt, az egyik állomás helye, amit meglátogatott, az a egyházunk fenntartásában lévő Oltalom Karitatív Egyesületnek a hajléktalan szállója volt, és hát emlékszem arra, hogy hogyan vártuk mi akkor a királynőt. Hát bevalljuk őszintén, hetekig készültünk, takarítottunk, rendbe raktuk a dolgokat, vártuk a királynőt. Hát ugye nem minden nap érkezik valaki, egy királynő az embernek a munkahelyére, és hát nagy volt a felfordulás, mindent elkészítettünk, hogy őt kellőképpen várjuk. Emlékszem arra, hogy hogyan igazítottuk el a hajléktalanokat, akik ott voltak bent akkor, hogy hogyan kell viselkedni. Hát, és az az igazság, hogy nekünk is szépen elmondták az ott dolgozóknak, hogy milyen protokoll van, amikor a királynő megérkezik. Mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, hogyan viszonyuljunk, amikor eljön előttünk, vagy hogyha esetleg találkozunk vele. Tehát egy nagyon jól előre megszervezett találkozó volt ez, semmi sem volt a véletlennek kitéve, ugye előtte már jöttek a biztonságiak, végignézték az egész objektumot, végignézték, hogy mit kell tenni, és mi más nem csináltunk, csak mint egy bizonyos idővel előtte már felsorakoztunk az ott dolgozók, és mindenki várta a királynőt. És arra gondoltam, hogy hát igen, hogyan is várjuk mi a királyt, a nagy királyt, ugye, amiről az Isten igéje beszél, és egyáltalán miért is jön ő ide. Mert akkor a királynőről tudtuk, hogy miért jön. Igazából ez is egy gesztus volt az ő részéről, és emlékszem arra, hogy ott álltunk, vártuk, szépen kiöltözve, mert mindenki öltönybe volt, nyakkendőbe, és vártuk, hogy jöjjön a királynő, és ő végigment egy termen, ahol mi felsorakoztunk, és néhány ember előtt megállt. és valamit beszélt velem, és hát mindenki nézte, mit beszél, hogy beszélt, és nekem hát, hogy most ez mennyire nagy dolog lehetett az életemben, véletlenül én előttem is megállt, és kérdezett tőlem valamit. Csak annyit kérdezett, hogy ki vagyok én, gondolom nem a nevemre volt kíváncsi, mert azt úgysem tudta volna megjegyezni, de megkérdezte, hogy én mit csinálok ott, mi az én feladatom, és hát én néhány szóban elmondtam, de hát ez másodpercek alatt lezajlott és tovább ment. És én magamban azon gondolkoztam, hogy persze ez egy protokoll volt, megkérdezte, és gondolom, hogy már ő sem emlékezett utána rá, hogy én ki voltam, vagy egyáltalán létezek-e, de arra gondoltam, hogy ha pedig az igazságos király érkezik, az nem csak egy időre áll meg előttem. Ez nem csak egy protokoll, amivel megkérdez, hogy ki vagy te, mert ő nagyon jól ismer. Ez egy egészen más találkozás volt. Akkor nem kellett elszámolnom. Nem kérdezte meg tőlem, hogy hogyan végzem a dolgomat. Azt sem kérdezte meg tőlem, hogy egyáltalán rendesen teszem el. Nem kérdezte meg a felettesemtől, hogy hogyan dolgozok. Nem kérdezett ilyet, mert ez nem erről szólt. De az Úr, amikor megérkezik, jön a nagy király, aki igazságos, hogy vajon ő előtte hogyan állunk meg? Hogyan készülünk? Hogyan akarjuk őt fogadni? Méltóképpen fogadjuk-e? Készülünk-e rá, hogy majd találkozzunk vele? Igen, nagyon sokan voltak ott, és érdekes volt látni ugye az utcát is, a környező házakban, amikor megtudták, hogy a királynő érkezik, akkor mindenki kijött, és sokan nézték ott, kíváncsiak voltak arra, hogy hát vajon milyen is a királynő, vajon láthatjuk-e, és elmondhatjuk az életünkben, hogy mi már láttuk a királynőt, mi pedig ilyen módon is közel voltunk valamihez. És én arra gondoltam, hogy tényleg milyenek vagyunk mi emberek. Milyen kíváncsiak arra, hogy mi is történik körülöttünk. És egy emberi tulajdonság ez a kíváncsiság. És én sokszor gondolkodom azon, hogy vajon jó-e a kíváncsiság. Gyerekeinknek szokták mondani, nekem is mondták annak idején a szüleim, amikor mindig kérdezősködtem dolgok iránt, és ugye amire nem akartak válaszolni a szülők, talán ismerjük mindannyian azt a választ, hogy vigyázz, mert aki kíváncsi, hamar megöregszik. Mindig elmondták nekünk, amiről nem akartak mondani valamit, vagy nem akarták megmondani, mert nem rám tartozott, akkor mindig azt mondták, hogy aki kíváncsi, az hamar megöregszik. Tényleg jó a kíváncsiság? Nekem a legkisebb kisfiam azok közé, a gyerekek közé tartozik, akik mindig kérdez, és mindenre kíváncsi. Mindent meg akar tudni, és mindig van kérdése, és bármit csinálok, oda jön meg, mit csinálsz, hogy csináljuk, és néha nem mindig olyan kellemes ez, és néha mondom már neki, hogy kisfiam, hát egy kicsit legyél már csendben, egy kicsit foglalkozz a magad dolgával, mert hát minden érdekli, főleg az, amit mi csinálunk. Jó-e az, hogyha az ember kíváncsi? És én arra gondoltam, amikor ezt magamban föltettem, ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen jó. Jó is az, hogyha valaki kíváncsi, mert tulajdonképpen ez a fejlődésnek a motorja. Hogyha valakit érdekelnek a dolgok, hogyha valaki szeretné megérteni azokat a dolgokat, amelyek körülöttük vannak. És ilyenkor jó az, hogyha valaki kíváncsi természetű. Ugyanakkor pedig arra kellett gondolnom, hogy lehet ez rossz is. És lehet, hogy ez nem minden esetben jó, hogyha az ember mindig szeretne mindent tudni, mert nagy veszélynek van kitéve. Emlékezzünk csak a Biblia első lapjaira, amikor ezzel a kíváncsisággal, vagy ezt a kíváncsiságot kihasználva az első emberpárt megkísértette az ördög a kíváncsiságán keresztül. Hitette őt el. Valóban úgy van, hogy Isten egyetlen egy fáról sem engedte, hogy egyél. És az ember itt még józan volt, és azt mondta, hogy nem, csak egy fáról nem ehetek. És ugye az ördög rögtön kihasználta, hogy hát miért nem ehetsz erről az egy fáról? Pedig ha ehetnél róla, akkor olyan lehetnél, mint Isten. A jó és a gonosz tudás fája volt ez. Ha azt te arról te szakítasz, akkor minden megváltozik, és hát milyen az ember? Rögtön elkezdett járni a gondolata, elkezdett gondolkodni azon, hogy mi is lesz akkor, ha veszek belőle, és hát nagyobb volt a kísértés, mint a józanság. Igen, a kíváncsiság mindannyiunkban ott van jelen. De sose gondoljuk, vagy soha nem gondolunk bele, hogy amennyi áldást jelenthet a számunkra a mi kíváncsiságunk, sokszor annyi nyomorúságot is. Olvastam arról, hogy volt egy repülőgép mérnök valamikor a 20. század elején, valamikor 1900-as évek elején, még az első világháború alatt, aki azzal foglalkozott, hogy minél jobb repülőgépeket tudjanak tervezni. Ugye az első repülőgépek azok általában kétszárnyú gépek voltak, és hát voltak ezeknek a gépeknek éppen a két szár miatt olyan tulajdonság, ami hát a repülés szempontjából nem volt valami jó, és ez a repülőgép tervező több hasonló emberrel együtt tervezte a gépeket, és sikerült neki kidolgozni, vagy kitalálni egy olyan repülőgépet, amely csak egy szárnyú volt, tehát nem dupla szárnyú volt. Ennek az volt az előnye, hogy sokkal könnyebben tudott manőverezni. És hát ő annyira örült annak, hogy ezt felfedezhették, hogy ezzel előré vihetjétik a tudományt, és milyen jó az, hogyha jobbá tesszük az életünket, és valóban így van. Annyi jó dolgot felfedeztek emberek, amelyek jobbá, tökéletesebbé tették a mi életünket, és amiért mi hálásak is lehetünk, hogy vannak ilyen kíváncsi emberek, akik nem csak érdeklődnek dolgok iránt, hanem végig is viszik ezeket. És ez az ember egy ilyen ember volt, de közben jött az első világháború. És azt kellett észrevennie, vagy azt kellett látni, hogy tulajdonképpen azokat a repülőgépeket, amiket ők terveztek, nem arra használták fel, amire ők szerették volna. Hanem ezzel a repülőgépekkel az első világháborúban csatákat vívtak meg. Nagyon sok embernek az élete veszett el éppen ezek által, a repülőgépek által, és ez az ember, aki akkor nagy örömmel feltalálta, vagy megtervezte ezt a gépet, teljesen önmagába zuhant. Hogy valami jót akart tenni, és ez a visszájára fordult. És állítólag, ebben nem vagyok biztos, de állítólag az első világháború után ez a férfi öngyilkos lett, mert nem bírta elviselni azt, hogy az ő művét, ami annyit dolgozott, és amit jó dolgokra szerette volna felhasználni, az ilyen pusztítást végzett ott a háborúban. Igen, mindannyian kíváncsiak vagyunk. Persze nem vagyunk mindannyian olyanok, mint a tudósok, akik eljutunk, hogy valamit feltalálunk, valamit megértünk, de igenis mindannyian kíváncsi természetűek vagyunk. Kíváncsi természetűek vagyunk, mint akkor kíváncsiak voltak azok az emberek, akik látni szerették volna a királynőt, vagy éppen emlékszem arra, hogy egyik faluba, ahol járok ki a körzetben, évekkel ezelőtt egy új orvos érkezett, egy fiatal orvos is, elmondták a faluban azok a lakók, akiket én meglátogatok, hogy új orvos jött, és most mindenki az orvoshoz jár. Tehát, hogy mindenki szerette volna az új orvos látni, és hát az első időben olyan nagy volt a forgalma ennek az orvosnak, mert mindenki szerette volna látni, hát aztán elmondták, hogy utána kevesebben jártak már, mert nem olyan lett, vagy nem olyan volt az orvos, amilyen ők szerettek volna, de kíváncsiak voltak, és az első időben mindenki ment az orvoshoz, hogy nézzük meg, hogy milyen is ez az orvos. Igen, először mindig így történik, hogy várunk valamit. Várjuk, hogy valami történjen. Kíváncsiak vagyunk a következő lépésre. De vajon ez a kíváncsiságunk, az meddig jut el? Úgy, mint sok embernél, akik megnézzük, és tovább megyünk, és nem foglalkozunk tovább a dolgokkal, vagy érezzük, hogy az, ami történik, ott olyan dolog történik, amit érdemes megragadni a mindennapokban. Olyan érdekes éppen Jézussal kapcsolatban olvasni az igében, hogy őt is olyan sokan vették körül egy ideig. Ugye mentek az emberek utánuk, még a írástudók is mind körbevették őt, jó mesternek nevezték őt, kérdezgették őt, és aztán egyszer csak azt olvassuk az igében, hogy egyre többen elhagyták őt. A tanítványok is elkezdtek szép lassan elszállingózni melléjük, és az Úr Jézusnak meg kellett kérdezni a tanítványoktól, hogy ti is el akartok hagyni? Ti is itt akartok hagyni, és Péter mondta el akkor a nagyon jól ismert, szép bizonságtételét, hogy de Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Igen, kíváncsiak vagyunk. Várjuk az Urat. De miért is várjuk? Az előbb felolvastam egy történetet János evangéliumából. Egy rövid kis rész, és igazából első olvasatra még azt is elmondhatjuk, hogy nem is olyan érdekfeszítő történet. Mert igazán nem történik semmi. Nem gyógyul meg senki. Nem is történik olyan dolog, amire talán oda lehet figyelni, de mégis el van benne rejtve egy nagyon fontos üzenet. Azt olvassuk, hogy néhány görög érkezik Jeruzsálembe az ünnepre, akik szerették volna látni Jézust. És én azon gondolkoztam el, hogy vajon kik lehettek ezek? Kik voltak ezek az emberek? Mert a Szentírás nem írja le. Kik voltak ezek a görögök? Valaki azt írja, vagy azt mondják bizonyos írásmagyarázók, hogy hát ezek a görög diaszpórából érkező zsidó emberek voltak, mert ugye meg volt határozva egy zsidó ember számára, hogy azért időnként föl kellett mennie Jeruzsálembe, el kellett menni, és az áldozatot elvinni az Úrnak. Tehát, hogy még a diaszpórából messziről érkező emberek is jöttek azért, hogy az áldozatukat oda vigyék az oltárra. Valaki azt mondta, hogy ilyen emberek voltak, de mások pedig azt mondják, hogy talán nem voltak ezek zsidó emberek, hanem egyáltalán olyan emberek voltak, akik keresték az Urat. Akik nem voltak zsidók, de akkor is följöttek Jeruzsálembe, mert kerestek valamit. Olvasunk erről a Bibliából, emlékezzünk csak arra az etióp komornyikra, akiről azt mondja Isten igéje, hogy följött Jeruzsálembe. Nem volt zsidó, sőt, ugye azt is tudjuk, hogy egy kasztrált ember volt, mert a kandaki királynőnek ő volt a pohárnoka. Ezek olyan szolgák voltak, akiket megcsonkítottak, tehát nem is volt tiszta, nem is mehetett oda az Úr elé, meg voltak azok a szabályok, és ő mégis feljött Jeruzsálembe azért, mert kereste az Istent. És azt mondja az ige, hazafelé menet pedig Ézsaiás próféta tekercsét olvasta, annyira vágyott arra, hogy Isten közelébe legyen, hogy megismerje az Urat, hogy vett egy tekercset. Ugye ma bemegyünk a boltba, valamelyik boltba, még egy könyvesboltba, sima könyvesboltba, és veszünk egy Bibliát. Hát fizetünk érte, ma már egy kicsit többet, de mindenkinek van. Én biztos vagyok benne, hogy egy-két Biblia mindenkinek a polcán, aki itt van, megtalálható. Nálunk bőven van a Biblia a polcokon több is, mint amennyit olvasunk egyszerre. Tehát, hogy ma már nem nagy dolog, de abban az időben milyen nagy dolog volt, hogy valaki egy tekercset megvehetett. És nem is mindenki vehette meg. Állítólag, amikor kinyomtatták a Károli Bibliát, ugye ezt az első Bibliát, akkor néhány példányba nyomtatták ki, most nem emlékszem, hogy pontosan mennyi volt ez, de kevés példányszámban nyomtatták, és egy-egy példányért falukat adtak oda. Megveszem a Bibliát két faluért, és odaadták ezt a két falut azért, hogy Bibliájuk lehessen. Hát ma már nem ilyen drága a Biblia, mindenki kézhez veheti, de abban az időben is csak azért, hogy egy ilyen papíruszt a kezébe vehessen az ember és olvashassa, igen, nagy pénzt kellett kifizetni. Igen, ez az ember így ment föl Jeruzsálembe. És talán ezek a görögök is olyanok voltak, mint ez a szerecseny komornyik. Állítólag ezeket az embereket úgy hívták, hogy Isten keresők, akik keresték az Istent, és ezek a görögök, ezek figyeltek arra, hogy megtalálják ezt. Aténban volt egy történet, ami Pál apostollal történt meg, amikor Aténba érkezett, azt mondja az ige, hogy látott ott mindenféle szobrot, istenségeknek a kiábrázolása volt, és az egyik ilyen talapzaton, ami nem volt igazán semmi, csak egy talapzat volt, és az volt ráírva, hogy az ismeretlen Istennek. És én vagy úgy magamban összeállt egy ilyen kép bennem, hogy talán ezek az emberek azok közé tartoztak, akik ezt az ismeretlen Istent keresték. És azt mondja az ige, hogy oda mentek elő Filephez, Filep oda ment Andráshoz, és azt mondták nekik, hogy mi szeretnénk látni Jézust. Szeretnénk látni Jézust. És eszembe jutott az, hogy királyod érkezik hozzád. Mi mit szeretnénk látni, vagy kit szeretnénk látni? Fölvetődött bennem az a gondolat, hogy amikor mi vasárnaponként, szerdánként összegyűlünk, amikor eljövünk az ima, vagy a imaterembe, eljövünk a kápolnába, vagy elmegyünk valamelyik templomba, akkor miért is megyünk el? Kit szeretnénk mi látni? Kivel szeretnénk mi találkozni? Mert sok minden miatt lehet menni a templomba, sok minden miatt lehet menni az Isten tiszteletre, és én azt gondolom, hogy nekünk el kell gondolkodnunk azon, hogy miért is megyünk. Megyünk, mert megszoktuk, mert mindig is mentünk. Már édesanyám is megfogta a kezemet és elvitt a templomba. Aztán, ahogy nőttem, ez a szokás, ez megmaradt, és hát nem lenne jó, hogyha ezt vasárnap nem tenném meg. Vagy lehet, hogy azért megyek, mert valaki olyan hirdeti az igét, aki híres. Amikor az Allianz alkalmainkat szoktuk tartani, és összegyűlünk időnként, és átbeszéljük azt, hogy éppen abban az évben melyik igehirdetőt fogjuk meghívni, hogy az Allianz evangelizáción szolgáljon, akkor hát nagyon kevés az a névsor, akit föl szoktak említeni. Hát az olyanokat, akik behozzák az embereket. Ugye, akik olyan ige hirdetők, akiket sokan ismernek. Hát ha őt hívjuk, akkor talán sokan el fognak jönni. Igen, hányszor van az, hogy csak azért megyek, mert valakit hallgatni akarok. Mert valakiről úgy gondolom, hogy az biztos olyan dolgot fog mondani, amely számomra megfelelő üzenetet hordoz. Évekkel ezelőtt volt, amikor még talán segédlelkész voltam itt Iványi Tibor bácsi mellett, és egyik alkalommal már az a testvér, aki ezt mondta, ma már nem él, és azért is merem elmondani ezt a történetet. Egyik alkalommal egy temetésre készültünk, mert valaki elment közülünk, és Tibor bácsinak el kellett utaznia egy valamilyen hivatalos alkalomra, de a temetés, azt tudtuk, hogy meg lesz, és az egyik testvér odajött hozzám, hogy hát és Tibor bácsi nincs itthon, akkor ki fogja eltemetni a halottat, és hát mondtam, hogy hazakészült Tibor bácsi, de megkért, hogyha ő nem érkezik haza, akkor temessen őt el, a halottat, már akkor fel voltam rá kenve, hogy megtehetem, de mondtam, hogy de Tibor bácsi mondta, hogy haza fog jönni. És akkor ez a testvér így felsóhajtott, jaj, hát már azt hittem, hogy nem fog szólni az ige az Isten tiszteleten. És azért volt érdekes, és ezt nekem mondta, hogy hát ha Tibor bácsi szól, akkor biztos, hogy lesz. Ha én, akkor nem biztos. Persze, nyilván nem lehetett összemérni a két ige hirdetőt, egy régen szolgáló testvért, és az, aki éppen csak elkezdi az ő szolgálatát, de hogy igen, vannak emberek, akikre várunk, hogy majd ő valamit mond nekünk. De akkor, amikor keressük az Urat, akkor nem őt keressük, hanem valaki mást. Nem az a cél, amikor eljövünk ide az Isten tiszteletre, hogy találkozzunk a megváltóval, és olyan nyitott szívvel álljak Isten elé, hogy mindegy, hogy ki mondja el nekem, mindegy, hogy kinek a szájából szól az üzenet, nem az a fontos, hogy meghalljam az ő szavát, annak a megváltónak, aki jön, akit mi várunk, és aki tud hozzánk szólni, mert nem az ige hirdető szól. Nem az ő szép beszéde miatt szól az Isten igéje, hanem azért, mert Isten jelen van. És az az ember, aki arra vár, hogy valaki majd szól hozzá, az az ember előbb-utóbb erőtlenné válik. Mert várja az üzenetet, és közben pedig nem veszi észre, hogy elszalasztja az Istennel való közösséget. Olyan szép történet Sámuelnek a története, akiről azt olvassuk az igében, hogy egyetlen egy igét sem engedett, hogy leessen a földre. Tehát, hogy ő az Úrral akart találkozni. És közben pedig azt olvassuk az akkori főpapról, Éliről, hogy meghomályosodtak az ő szemei. Valami változás történt az életében. Mert nem az Úrral akart már találkozni, hanem megszokások voltak csak jelen a hétköznapokban is, és az ünnepekben is. Királyod érkezik hozzád. Testvérem, nem csak advent idején igaz ez az örömhír, hanem minden alkalommal. Amikor eljövünk Isten tiszteletre, vagy amikor bemegyünk a belső szobánkba, vagy akkor, amikor segítségül hívjuk az Úrnak a nevét, olyan jó lenne megérteni azt, hogy a királyod érkezik hozzád. Hogy ő akar hozzád szólni, ő akar téged felemelni, ő akar neked mondani valamit, és ő akarja az életedet megváltoztatni. Jakab azt mondja az ő levelében, mert ne higgye az az ember, aki hit nélkül fordul oda Istenhez, hogy kaphat valamit az Úrtól. És azt mondja ezekről az emberekről, hogy két szívű, minden útjában állhatatlan ember. Igen, testvérek, jön az Úr. Érkezik a megváltó. Itt van közelünkben. És kérdés az, hogy mi hogyan fogadjuk. Mit várunk tőle? Vagy egyáltalán mit várunk mi? Mert az Úr azért jön, hogy megváltoztassa a mi életünket. Olyan kedves, ahogy itt Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy hogyan is lehetünk mi az ő tanítványai. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én leszek, ott lesz az én szolgám. És hogy lehetek az ő gyermeke, aki szolgálunk? Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli az ő életét, az örök életre tartja azt meg. Mit kell tennünk? Oda kell mennünk az Úr elé. Ma reggel az imaórán a 130. Zsoltár volt előttünk, és ebben a Zsoltárban így kezdi a Zsoltáríró az ő imádságát, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, és legyenek füleid figyelmetesek az én szavamra. Testvérek, csak úgy mehetünk az Úrhoz. Csak úgy tapasztaljuk meg az ő jóságát, úgy tapasztaljuk meg az ő szabadítását, ha kitárjuk a szívünket. És az advent üzenete az, hogy lehetőségünk van arra, hogy megálljunk ő előtte. Lehetőségünk van, hogy kitárjuk a szívünket. A királyod érkezik hozzád. Igaz és diadalmas. A királyod érkezik, aki találkozni akar veled. Aki nem csak úgy, mint annak idején a királynő odáll elém, és kérdez valaki mit, és aztán tovább megy, hanem a király, aki megmenti az életedet, akinek kitárhatod a szívedet, aki képes megváltoztatni az egész életedet, és jobbá tenni, és boldogabbá formálni azt. Ez a király érkezik, és mi ezt a királyt várjuk. Vagy inkább kérdezhetjük, mi ezt a királyt várjuk? Mert ő így akar jönni az életünkben. Én azt kívánom, hogy Istennek ezt a kegyelmét tapasztaljuk meg az advent idejében. Az a király, aki képes, és aki akarja a mi életünket megváltoztatni, aki képes és tud bennünket felemelni, és aki képes és akarja, hogy békességet teremtsen a szívünkben, hát adja az Úr, hogy ezzel a hatalmas királlyal találkozzunk az adventben is. És töltse be az ő jelenlétével, nem csak adventünket, nem csak a karácsonyunkat, hanem az egész életünket. Adja az Úr, hogy ez így legyen mindannyiunk életében. Amen.